Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről készült magazint hallgatják éppen. Beke László vagyok, a műsor vezetője, és mai beszélgető társam Varga Otto Zászlós úr, aki a kiskomajsai rendőrőrsön dolgozik nyomozóként. Szeretettel köszöntelek. Hát eredetileg annak kapcsán kerestelek meg téged, illetve kértem engedélyt a beszélgetésre kapitány úrtól, hogy egy most aktuális kiállításnak, a 100 éves a magyar rendőrség kiállításnak az oroszlán részét vállaltad magadra azzal, hogy nagyon-nagyon sok tárgyi emléked, relikviád van, és hát talán ez képezte a törzsanyagát ennek a kiállításnak, de erről majd később beszélgetünk. Előbb rólad egy pár szót. Igen, mindig érdekel, hogy hogyan indul el egy életpálya, hogyan formálódik ki az emberben valamilyen vonzalom egy bizonyos szakterület irányába. Te rendőr lettél, nyomozó lettél, hogyan alakult ez? Kisgyerekkorodban már volt valami vonzódás, vagy később alakult?
Tisztelettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Köszönöm szépen a meghívást. Az én életem egy kis faluba kezdődött, már nagyon-nagyon régen. Ez a kis falu Móricz-Gát, édesapám volt ott 40 évig a tanító, falusi tanító, én ebbe a közegben nőttem föl, és az általános iskola elvégzése után a kiskunmajsai Dózsa György gimnáziumban, ami jelenleg a Tomari Pál katolikus gimnázium szakkollégium, oda jártam, ott érettségiztem, és hát jártak előttem olyan személyek, akik katonai vagy rendőri pályára mentek. Ezzel kapcsolatban kerültem igazából közelebb a fegyveres szervekhez. Amikor én negyedikes lettem a gimnáziumban, akkor az előttem két évvel végzett barátom a Kossuth Lajos katonatiszti főiskolán már a másodéves hallgató volt, és nekem adta az elsődéves határőrtiszti vállapjait. Valahol itt kezdődhetett a fertőzés, és ezt követően gondolkodtam el én is, mivel a matek nem volt a zsánerem a tantárgyak közül, hogy mi is legyen. Két helyre adtam be én a jelentkezésemet, rendőri pályára, illetve a határőri pályára, de végül is felvételizni a miskolci rendőrtiszthelyettes szakközépiskolába mentem el, és ott nyertem felvételt 1995-ben.
Hát Móricz-Gáttól jól messzire jutottál. És hogyan teltek ezek az évek? Bele szoktál, bele szerettél még jobban, vagy volt azért közben egy kis kiábrándultság?
Hosszú út és idő telt el 1995 óta. Ugye 1995-97-ig, tehát egy két éves rendőrtiszthelyettes képzőt végeztem el Miskolcon, azután visszakerültem Kiskunmajsa rendőrösre járőri beosztásba, majd adódott egy lehetőség 1998-ban, és átmentem a megalakuló Kiskunfelegyházi autópálya olosztályra, ahol járőrként kezdtem, majd fokozatosan a Szamárlétrán haladva rendfokozatban és beosztásban ügyeletvezető lettem. 2000-ben elvégeztem az ügyeletvezetői szaktanfolyamot, majd 2006-ban a szolgálatparancsnokit is, és 2008-ban érkezett el egy olyan törés az életemben, ami miatt úgy döntöttem, hogy leszerelek, és a civil szférában próbálom ki a lehetőségeket. Ez meg is történt, semmit meg nem bántam. 2016-ban jöttem vissza a rendőrség állományába. Kiskunalasi rendőrkapitányság vezetője, dr. Vasolszki Ferenc alezredes úr szívesen fogadott vissza, dolgoztunk azelőtt együtt. Ugyanúgy járőri beosztásba kerültem, ugyanúgy megjártam a Szamár ranglétrát, és most nyomozóként dolgozom a Kiskunmajsa rendőrösen.
Én is erről a vidékről származom, és én is elkerültem a hivatásom legelején nagyon-nagyon messzire Nyírbátorba, és nagyon furcsa volt visszajönni. Kedves hallgatók, elérkezett a zenehallgatás ideje, de igyekszünk hamar visszatérni és folytatni a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel, Varga Otto Zászlós úrral beszélgetünk. Hát sok mindent megosztottál már az életedből, meg a hivatásodból. Van egy gyűjteményed. Erről egy pár szót oszd meg, légy szíves a hallgatókkal, hogy miért kezdted el egyáltalában gyűjteni a rendőrséggel kapcsolatos tárgyakat, relikviákat?
Visszanyúlik ez is 1995-re, amikor ugye a Miskolci rendőrtiszthelyettes képzőiskolában jártam. Ott az ország minden tájáról érkeztek rendőrök, akikkel ugye együtt tanultuk a szakmát, és ők hozták magukkal azokat a bizonyos karjelvényeket, amelyik az adott megyéjükre vonatkozott, illetve esetlegesen a városnak, vagy egy szakalosztálynak, egy szervnek a külön karjelvénye volt. Ezt ugye a bal karon kell viselni, és ezeket kezdtem el gyűjteni. Utána rövid időn belül jött az, hogy a rendfokozati jelzéseket is összegyűjteni, és egyre tágult a paletta, sapkákat, zubbonyokat, akkor külföldi relikviákat, míg akkor áradúzzadt a gyűjteményem, hogy már otthon tarthatatlan állapotok uralkodtak, de feleségem mindig azt mondta, hogy amíg a hálószoba ajtaját nem veszélyezteti, addig nagyon szívesen látja otthonunkban. Hát pár hónap elteltével megtörtént a tragédia, és elérkezett a gyűjtemény terjedelme a hálószobáig. Ekkor már én Kiskunfélegyházán az autópálya alosztályon dolgoztam, és parancsnoki engedéllyel a gyűjtemény bekerült az autópálya alosztály épületébe, és ott kiállításra is került. Ekkor már több száz rendőrségi karjelvénnyel rendelkeztem, közel 40-50 rendőrségi sapkával, külföldivel egyaránt, és a rendfokozati gyűjtemény is eléggé szépen gyarapodott. Ekkor még gyűjtöttem a Magyar Honvédség, a Néphadsereg, a Határőrség, a rendőrség, a büntetésvégrehajtás, a tűzoltóság relikviáit is, és 1999-ben megalapítottuk a Magyar Rendőr Relikvia Gyűjtők Egyesületét. Alapító tagja és régió vezetője is voltam eléggé sokáig ennek az egyesületnek, és az embernek rá kellett jönni arra, hogy nem tud mindent gyűjteni, nem tud annyi felé koncentrálni, ami tényleg széles palettát jellemzi, ezért meghúztam egy határvonalat, és ekkor kezdtem el kifejezetten inkább csak a rendőrség és a határőrség relikviáit gyűjteni, és egy idő után arra is rá kellett jönnöm, hogy a külföldi anyag is akkora, hogy soha nem lehetne befejezni, és bizonyos dolgokat azért érdemes befejezni, hogy van egy eleje és van egy vége. Ezért úgy döntöttem, hogy azon területről is inkább leszűkítem a gyűjtési kört, így megmaradtam csak a külföldi rendőr, illetve határőr sapkák gyűjtésénél. Jelenleg több mint 450 rendőri, illetve határőri, külföldi és magyar sapkán van. Az egyenruházatok száma az igen tetemes, jelenleg több mint 70 egyenruha van kiállítva a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság kecskeméti épületében, de még ugyanennyi vár kiállításra a házunk padlásterében, így nem veszélyezteti újra a hálószoba küszöbét.
A családi békességet?
A családi békessége ez irányba nincs gond, hozzáteszem, több alkalommal az ember ugye kiábrándul bizonyos dolgokból, így a gyűjtésből is, feleségem tiltakozásá figyelembe véve nem számoltam fel soha a gyűjteményem, tehát ő ragaszkodott hozzá, mondta, hogy inkább ezt gyűjtsem, mint hogy bélyegetés az titokban. Egyébként pont ide kapcsolódik, hogy mindig is az volt a filozófiám, hogy a gyűjteményt azt meg kell mutatni. Nem egy fiókba vagy egy szekrény mélyen elzárt mélyére kell egy gyűjteményt tenni, hanem lehetőség szerint mindig közszemlére tenni. Vannak olyan dolgok, amelyek természetesen fiókokba valók, de én úgy gondoltam mindig is, hogy ezek annyira reprezentatívek, ezek annyira látványosak, és hogyha a korban visszahaladunk, akkor egy történelmet is el tud mesélni, hogy mindig is arra törekedtem, hogy legyenek kiállítások, illetve állandó jelleggel ez a gyűjtemény, vagy egy része mindig kiállításra kerüljön.
Kedves hallgatók, ismét elérkezett a zenehallgatás ideje, de ígérem, hogy igyekszünk hamar visszatérni és folytatni a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, egy igazán izgalmas beszélgetésnek lehetünk most részesei, legalábbis én így élem meg Varga Otto zászlósúrral ezt a párperces beszélgetést. Egyenruhákról, sapkákról, külföldiekről, magyarokról, kitüntetésekről, sok mindenről meséltél már. Mi kapcsolódik még ezekhez a tárgyakhoz? Lehet, hogy egy-egy izgalmas történet, akár egy élettörténet beszélj ezekről nekünk.
Igen, nem beszéltem még arról, hogy a kitüntetéseket is gyűjtem, melyeket a fegyveres szervek hivatásos állományok tagjai kaphattak. Itt is húztam egy idő- és korbeli határvonalat. 1945 utántól gyűjtöm, illetve gyűjtöttem össze a kitüntetéseket. Ugye ezeket korszakolhatjuk is, ugye a Tildi korszak 45-49, Brákosi korszak 49-57, Kádár korszak 57-89-90, és ugye a jelenkor. Ezek közül nagyon sok olyan van, ami igazán nehezen beszerezhető, vagy éppen egy évig adományozták. Ezeket föl kellett kutatni, ezek nagyon értékesek természetesen, de mégiscsak tükrözik egy testületnek, illetve azoknak a személyeknek az életét, akik ezt megkaphatták valamilyen érdemek útján. A gyűjteményemben nagyon sok minden megtalálható, és itt is a meghúzott határvonal 1945. 1945-ben a háború végeztével, ugye az új rend megalakulásával nem volt még egyenruhájuk a rendőröknek, hanem 1945. januárjában, január 13-án kijön egy rendelet, mely szerint karszalagot kell viselnie bárkinek, aki rendőrnek mondja magát, függetlenül attól, hogy van egyenruhája vagy nincs, a régi kor egyenruháját viselje, és ez a karszalaggyűjtemény szinte teljességgel a birtokomban van 45-től, ez egy nagyon-nagyon nagy ritkaság, ebből ez a világon kijelenthetően egy kicsit egyedülálló. Erre nagyon is büszke vagyok, mert ez egy kutatási területemmé is vált, és akadtak olyan karszalagok, amelyek a tudományos körökben is feladták a leckét, és ekkor az ember fordul az archívumhoz, a régi dokumentumokhoz, a régi filmhíradókhoz, és ezek segítségével sikerült földeríteni egy-egy karszalagnak a tényleges mi volt, tehát hogy mit is takarhatott. Tudományosan is próbálok foglalkozni a rendőrség és a határőrség múltjával. Számos publikációm jelent már meg írott formában, főleg az interneten. Igyekszem széles ismertetésben bemutatni ezeket a dolgokat, a kutatásaimnak az eredményeit, melyeket a gyűjtői közösség, illetve bizonyos érdeklődők nagyon szívesen fogadnak. Kifejezetten szeretek foglalkozni a 45 utáni határőr és rendőrtábornokok összegyűjtésével, azaz az életrajzaik, illetve életpályájuknak a felkutatásához, és rendszeresen bukkannak még föl a mai napig 1989 előtti tábornokok egyenruhái névtelenül, és ez egy annyira izgalmas terület, hogy a zubbanyaikon lévő jelvények, illetve úgynevezett kitüntetési szalagsávsorok segítségével ők azonosíthatóak. Ez egy kutató munkát igényel, és többrétű ismeretet is. Ugyanis a szalagsávok megmutatják, hogy milyen kitüntetést kapott élete pályája során az adott személy, illetve a jelvények is eléggé különleges módon tudják mutatni, hogy azt ki kapta, és ezeket az életrajzi adatokkal való összevetésével lehet pontosan azonosítani, számtalan esetben hál' Istennek sikerült. Legutoljára éppen dr. Győrök Ferenc rendőrvezérőrnagy zubbonya került hozzám, természetesen név nélkül, és a zubbonyon lévő adatokra támaszkodva az archívumomban a gyűjtés által sikerült azonosítani a személyét. Egyébként ő volt a rendőrtiszti főiskola első parancsnoka 1971-től 1986-ig.
Ez szenvedély, vagy hobbi, vagy hová tudod sorolni ezt a, nem is a gyűjtemény fenntartását, vagy létrehozását, hanem ezt a kutató munkát? Úgy gondolom, hogy ez jóval túlmutat azért egyszerűen a tárgyakon.
Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen kíván egy kis elhivatottságot, egy kis vonzalmat az iránt, amit csinál az ember. Mindegy, hogy bélyeget gyűjt, egyenruhákat, kitüntetéseket. Az mindenképpen fontos, az én véleményem szerint, hogy nem szabad ezt túlzott szenvedéllyel, vagy túlzott elánnal művelni, mert habzsoláshoz vezethet, olyan káros mellékhatásai vannak, ami ugye az Isten pénze nem lenne elég, hogyha az ember tényleg, ha valaki autókat gyűjt, nem biztos, hogy a Porsche-kat fogja összegyűjteni az elmúlt 100 évből, mert nincs rá anyagi lehetősége, bár eladósítja magát, mert ez válik számára fontosá. Tehát ilyen határokat és észszerű határokat érdemes és kell is beiktatni ebbe. Én inkább hobbinak nevezném a magam részéről, és mivel érdekel, ezért fontos számomra, hogy ezzel foglalkozzak, kikapcsol, tehát egy kikapcsolódást is jelent, és azt is jelenti, hogy elfoglalom magam egy olyan dologgal, ami számomra fontos, és ezzel értéket is tudok teremteni azzal, hogyha új dolgokat fedezek fel, vagy éppen értéket őrzök meg.
Még egy kérdést engedj meg ebben a tárgykörben, hogy itt megemlítetted a pénzt, hogy ez is olykor közre játszik? Úgy értem ezt a kérdést, hogy könnyen válnak meg az érintettek, vagy esetleg a családtagok ezektől a relikviáktól?
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha hozzátartozókról beszélünk, tehát egy örökségről, tehát mondjuk vegyünk egy tábornoki örökséget. Nem biztos, hogy pénzbeni értékben mérik azt az örökösök, hogy ők ezt anyagilag szeretnék haszonélvezővé válni azon tekintetben, hogy eladják az adott személy tárgyait, egyenruháit, hanem inkább pont az vezérli őket, hogy megmaradjon az utókor számára. Vannak olyan dolgok, amelyeket kereskedők vagy gyűjtői közösségen keresztül pénzért lehet megvásárolni. Természetesen az embernek azért ismernie kell, hogy a piacon mi mennyiért mozog. Vannak olyan dolgok, amelyek megérik a több pénzt esetlegesen, de többségében cserével, egyéb bartelüzletekkel lehet hozzájutni az embernek olyan dolgokhoz, ami hiányzik még a gyűjteményéből.
Akkor nem biztos, hogy pénz, hanem egy kis lelemény, meg szerencse is kell hozzá. Kedves hallgatók, pár percig ismét zenét hallgatunk, majd folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük ismét a Halas Rádió hallgatóit, Varga Otto rendőrzászlóssal beszélgetünk. A 100 éves a rendőrség emlékünnep, vagy rendezvénysorozat, nem tudom pontosan, hogy mi volt ez, keretében egy kiállítás is létrejött, amelynek a háttéranyagát, vagy a látható anyagát, inkább így mondanám, a te gyűjteményed képezte. Hogyan jött ez létre, és milyen volt az érdeklődés, milyen visszhangjai vannak ennek a kiállításnak?
Elsősorban azt mondanám, hogy az egységes szervezetű rendőrség érkezett el a 100. évéhez, tehát ennek a centenáriumi ünnepség sorozatnak részeként került megrendezésre 2020. szeptember 11 és 17-e között, hogy a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság épületében csináltunk egy kiállítást. Szeretném mindenképpen megjegyezni, hogy a rendőrséget 1919-ben három alkalommal sikerült államosítani. Először ugye a Vörösőrség létrehozásával a Tanácsköztársaság idején, majd a Tanácsköztársaság után 1919. augusztusában a Peillő kormány hozott egy rendeletet az államosításra, de hát ők csak 6 napig voltak kormányon, és az ezután következő Friedrich István vezette kormány vette elő a régi Vekerle Sándor miniszterelnök féle javaslatot a rendőrség államosítására, és 1919. október 1-én az 50/47/1919-es MR rendelet alapján létrejött Magyarországon az egységes állami rendőrség. Hozzáteszem, sokan megkérdezhetnék, hogy hát a budapesti rendőrfőkapitányság az már 140 éves lesz jövőre. Igen, mert a budapesti rendőrfőkapitányság az 1881-ben jött létre, akkor államosították. Ugye 1872-ben egyesítették Pestet, Budát, Margit-szigetet és Óbudát, és akkor már megnevezték azt, hogy a fővárosnak egységes rendőrsége kell, hogy legyen, ezt létre kell hozni. Ezt hozták létre 1881-ben. És mivel oly mértékben bevált a budapesti rendőrfőkapitányság egységes létrehozása, hogy mindenképpen a vidéki rendőrkapitányok akkoriban elkezdték szorgalmazni egy egységes állami rendőrség létrehozását, ami az egész országra kiterjedően lenne a belügyminisztérium által irányítva, és ezért érkezünk el 1919-hez, amikor ez létrejön. Az alkotmányozó nemzetgyűlés 1920. február 16-án ül össze, és elfogadja az egyes törvénycikket, amelyben törvényben ismeri el március 1-i hatállyal, hogy minden, ami 1919. augusztus 3-a és 1920. február 16-a között jogszabály meghozatott, az törvényes és elfogadható. Innentől kezdve beszélünk arról, hogy ünnepeljük az egységes rendőrség fennállásának 100. évfordulóját.
Milyen volt az érdeklődés az úgynevezett civilek részéről ennek a kiállításnak a kapcsán?
Hozzáteszem előzményként, Dávid Károly rendőrdandártábornok ura, Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság vezetője megtisztelve felkért arra, hogy a gyűjteményemben lévő anyagok segítségével hozzunk létre egy olyan kiállítást, amellyel meghívva az állampolgárokat be tudjuk mutatni egy kicsit a rendőrség történetét, és ennek a munkának álltunk neki már augusztusban. Szeptember 11-ére az ünnepélyes állománygyűlésre sikerült berendeznünk a főkapitányság nagy termét, ahol kiállítottunk 25 egyenruhát 1945-től napjainkig, több vitrinben 1945-től napjainkig a kitüntetéseket, a fegyveres szervek által megkapható személyek megkapható kitüntetéseit, valamint 1901-től rendőrségi szabályzatokat, oktatókönyveket, bemutató dokumentumokat, illetve 1945-től az összes rendfokozati jelzést is kiállítottuk. Tábornok úr úgy döntött, hogy a külsősök is meglátogathatják ugye a kiállítást, és engem úgy hívtak ekkor, hogy a könyvtáros, és én nagyon nagy örömmel vállaltam azt a feladatot, hogy a betérő vendégeknek, állampolgároknak tárlatvezetést csinálok. Hozzáteszem, nagy volt az érdeklődés. Tehát ahhoz képest, hogy milyen rövid időre nyitottuk ki a főkapitányság kapuját, illetve a nagy teremben ugye csak 5 napig volt látható ez a kiállítás. Jöttek az emberek nagy érdeklődéssel, tekintették meg, érdeklődtek a rendőrség múltjával kapcsolatosan, illetve szemlélték meg azokat a tárgyakat és eszközöket, amelyeket kiállítottunk.
És most már visszakerült ez a gyűjtemény az eredeti helyére, ahol nem láthatják a hozzám hasonlók. Hát remélem, hogy nem kell még 100 évet várni arra, hogy ismét ez publikussá váljon. Mi lesz a jövője ennek a gyűjteménynek, ami a birtokodban van?
A jövője mindenképpen az, hogy ugye egy része már jelenleg is a főkapitányság épületében van. Terveink szerint nagyon szeretnénk, hogyha ez a különleges járványhelyzet elmúlna, főleg neki láthatnánk annak a munkának, hogy iskolák, általános iskolák, középiskolák és bizonyos alkalmakkor be tudjanak jönni, megnézni a rendőrség jelenlegi munkáját, illetve a múltjával ezzel kapcsolatosan, a gyűjteményemmel kapcsolatosan szembesüljenek. Nagyon szeretnénk egy nyitott kapu politikát folytatni ebben, hogy az emberek még jobban megismerhessék a rendőrséget, múltját, jelenét, és ezáltal majd talán a jövőjét is.
Hát én megkívánom, hogy így legyen, és nagyon szépen megköszönöm a hallgatók nevében is ezt a beszélgetést. Jó volt veled egyrészt megismerkedni, másrészt pedig ezt a különös vonzódást, amit tapasztalok részedről megismerni. Szolgálatodra, életedre nagyon-nagyon sok áldást kívánok, meg erőt hozzá, és én most már azt kívánom, hogy vidd végig ezt az életpályát, most már több váltás ne legyen benne. Hallgatóktól elbúcsúzunk, további szép napot kívánok, és jó rádióhallgatást mindenkinek!